Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól.
Amen.
Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunknak az első versét. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. A mi további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 16. részéből, a 13. versre a 16. versekig elképpen. Mikor pedig Jézus Cézáre a Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait mondván: engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondanékik: ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta: te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is közénk jössz, és ma is megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy a te megszólító szavad az mindig olyan részét érinti az életünknek, amely nagyon fontos. Ezért vagy te a pásztor, aki vezetsz bennünket. Mert te ismered a következő lépést. Ismered azt, hogy mit rejt az eljövendő. Ezért a tiédet mindig úgy vezeted, hogy felkészíted a következendőkre. Köszönjük, hogy a legfontosabb dolog, hogy ismerjünk téged. Mert a te ismeretedben járhatjuk végig azt az utat, amely sokszor küzdelmes, sokszor nehéz és nyomorúságos, de van, amikor örömteli és boldog, de mindenféleképpen veled való küldetéses út. Kérünk téged, hogy ezt a mai Isten tiszteletünket te áld meg. És tetted egy olyan állomássá, ahol jobban megismerhetünk téged, megláthatunk téged úgy, ahogyan talán soha nem láttunk. Köszönjük, hogy igazán csak te tudod megmutatni önmagadat nekünk, ezért szeretnénk kérni, hogy ígéd és lelked által jelentsd ki magadat nekünk, hogy megláthassunk téged. Így kérünk téged, hogy légy itt velünk, szólalj meg, hadd legyen egészen szívig hatoló szó, személyes szó, amit hallunk tőled, hogy megváltozzon, hogy növekedjen, hogy hitre jusson a mi életünk. Így kérünk téged, hogy légy itt közöttünk, hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet. Amen. Az ige hirdetésre a 172. dicséretünk éneklésével készüljünk, amely így kezdődik: szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Thank you. Halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 16. részéből, a 15. verstől a 20-ig eképpen. Mondanékig. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki: Boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem ez én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészem. És amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészem. Akkor megparancsol a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Szeretett testvéreim, a mai igénk a Cézárea Filippinél történt vallástételről beszél, és ez egy nagyon fontos kérdés körbe vezet be bennünket. Úgy lehetne mondani, hogy a kérdéskör az arról szól, hogy az egyik fele, hogy kinek hisszük és valljuk mi Krisztust. A másik fele pedig arról beszél, hogy ő kijelenti nekünk, hogy ő mit gondolt el mi felőlünk. Mit gondolt, hogy mi az életünknek az értelme, mi a célja, mit akar ő velünk tenni. Amikor meglátod és megvallod, kicsoda a Krisztus, akkor ő elmondja, hogy te ki vagy, és ki lesz belőled. Ezt a kettőt köti itt egybe Jézus Krisztus ebben az igében. Igénkben azt olvastuk, hogy Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. És azt is olvastuk, hogy jönnek a válaszok, sorban mondják a tanítványok, hogy ki azt mondja, hogy Keresztelő János vagy, van, aki olyat állít, hogy Jeremiás vagy, vagy más a proféták közül. Minden esetre olyan dolgokat mondanak, vagyis olyan dolgokat gondolnak az emberek Jézusról, hogy össze lehet kötni egy nagy körbe és csokorba, mindegyik azonos egy dologban, hogy Isten embere, de ember. Isten embere, de ember. Nem jutnak el odáig, hogy kicsoda Jézus Krisztus önmagában, kicsoda bár embertestben, földi testben kijött el ő benne. És amikor fölteszi a második kérdést Jézus, hogy és kinek mondotok ti engem? Akkor Péter ugye megszólal, ezt ismerjük, de valahol ott van egy ilyen furcsa hallgatás és a tanítványokban, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, Mester, hogy ki vagy te. Ott van az benne, hogy ők is küzdködnek ezzel a kérdéssel. Érzik, hogy Jézus jóval több, mint hogyha egy proféta, egy ember jött volna el, és mégis nehezen, vagy nem tudják megfogalmazni. Aztán egyszer csak előáll Péter, ismerjük már a történetből, és elmondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter kimondja, valójában kicsoda Jézus, de nagyon fontos azt látni és tudni és ismerni ennek az igének a kapcsán, hogy de nem magától mondja ki. Ha belenézzük az evangéliumi történetekben, akkor azt látjuk, hogy Jézus, amikor cselekszik az emberért, amikor Istennek a kegyelmi idejét azzal mutatja meg, hogy meggyógyítja a teljesen halálos beteg, reménytelen embereket, hogy felkelti a kislányt, akiben már úgymond elszállt a lélek, és visszatéríti a lelket, és újra visszaadja az apjának. Amikor azt olvassuk, hogy Jézus egész életükben beteg embereket, sántákat, bénákat, gyermekségétől fogva, születésétől fogva vakembert meggyógyít. Vagy leprást gyógyít meg, olyan gyógyítást visz végbe, amelyre nincs tapasztalat Miriam óta Izraelben. Nincs tapasztalat Miriam óta. Az egyetlen, aki meggyógyult, az nem izraeli volt, Naamán. De Szír Naamán gyógyítja meg Elizeus. Ezért nevezik messiási csodának a leprás meggyógyítását. Szóval mindezeket, amikor megteszi Jézus, ez nem önmagában áll. Sosem önmagában áll, hanem mindig mutat valamit Jézusra, Istenre, a különleges kegyelmi időre mutat rá minden egyes ilyen cselekedet. Ezért is van, hogy ha beletekintünk János evangéliumába, akkor azt látjuk, hogy ő mindig hangsúlyozza jellegét ezeknek a dolgoknak, hogy jelet mutatott Jézus. Az 5000 ember megvendégelése, és utána Jézus azt mondja az őt követő tömegnek, hogy ti nem értettétek a jelet, hanem azért jöttetek csak, mert ettetek a kenyerekből, és megint enni akartok. Van egy jel, amely felmutattatik, a jel arról beszél, hogy meg kellene érteni, hogy mi a jelnek a jelentése, mire mutat, kire mutat. Mutatja, hogy Isten atya, és hogy szeret. És mutatja, hogy aki ezt cselekedte, isteni hatalommal tette ezt, mert teheti, és az, amit tett, az azt jelenti, hogy ilyet csak Isten tehet. Innen kéne jönni a következtetésnek, hogy Jézus Krisztus Isten fia, aki a mi megváltónk. Hogy ő a messiás. Jézus mindig úgy említi magát, hogy emberfia. Ha valaki ismeretes a Szentírásnak a titkaival, akkor tudhatja azt, hogy Dániel könyvében jelenik meg ez a különleges fogalom, hogy emberfia. És úgy jelenik meg, mint aki az öregkorú az atya elé járul, és átadja neki a hatalmat, és az emberfia pedig dicsőséget vesz az atyától. Az ősztől, az öregkorútól, a fehér hajútól. Talán ez az egyetlen pontja az Ószövetségnek, ahol bemutatja Isten előre, hogy van valaki, akit majd küld az atya. Olyan módon, hogy szinte egyenlőek. Mégis mondjuk a hitvallásban, hogy Istennek a három személy, ami a Trinitásban, az egy Istenben ott van, egyenlő. Egyenlő az atya, a fiú és a lélek. Ott megjelenik az emberfia. Jézus mindig így beszél magára, hogy emberfia, de ezt sem értik. Egészen egyszerűen azt lehet mondani, hogy hiába látják az emberek a jelet, nem értik, hogy mit jelent. Egy küszöb van, amit nem tud átugorni az elme és a lélek. Ezt a küszöböt nem lehet csak úgy megugrani, nem lehet helyből átugrani. Egyszerűen nem lehetséges. Így mondja ezt Pál apostol, hogy senki sem vallja Úrnak Krisztust, hanem ha a lélek által. Mit jelent ez? Azt, amit Jézus mond Péternek, hogy boldog vagy Simon. Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Az atya lelke által megjelenti Péternek azt, hogy kicsoda Jézus. Mit jelent ez? Azt jelenti nyilvánvalóan, hogy az ég a világon senki sem ismerheti el igazán Jézust Úrnak. Annak, aki, anélkül, hogy a lélek nem munkálná benne. Csak butaságokra jut az ember. Csak olyan típusú őrültségekre jut az ember, amit állandóan most már szinte menetrendszerűen vetítenek a National Geographic-nak a TV változatában, és elmondják azt, hogy a leplezetlen Biblia. Jönnek, és akkor majd ők leleplezik, és megmondják, hogy mi van mögötte. Aztán jönnek, és elmondják, hogy a Júdás evangélium. Hogy eddig a kereszténység úgy hitte, ahogy hitte, mert ugye a négy evangélista szegény Júdást hátrányos helyzetbe hozza, ahogy őróla írnak, de íme előkerült Júdás evangéliuma, és kiderül, hogy nem úgy van. Arra nem beszélnek, hogy Júdás evangéliuma pseudonim irat, azaz nem Júdás írta, nem csak Júdás nevén írta valaki. Arról sem beszélnek, hogy gnosztikus irat. A gnoszticizmus volt az óriási nagy szellemi áramlata is. Ha lehet így mondani, a legveszélyesebb támadás a kereszténység ellen, mint szellemi áramlat. És arról sem beszélnek, hogy jóval később keletkezik, mint az evangéliumok. Teljesen tudománytalan, hamis, és egy elképesztően gonosz szándék van benne. Hogy kétséget ébresztenek az emberekbe, hogy 2000 évig a négy evangélium és az egy evangélium, mert evangélium egy van, de négy evangélium, fogalmaztak meg, és négy szempontból mutatják be az igazságot. Eddig így hittétek, de most nem, mostantól ne így higgyétek, mert butaság az egész. Na, ilyenekre jut el az ember. Nem arra, hogy kicsoda a Jézus, nem tudja sem szívben, sem elvével igazán megrakadni, hogy kicsoda a Jézus, az Isten lelke bennem mutatja. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy maximális a függésünk Isten lelkétől. Maximális. Az emberi elmének a törekvései, kutatásai, azok egy bizonyos szintre tudnak elhatolni. És amikor a lényeget kéne megérteni, hogy Jézus Krisztus kicsoda, mi a jelentősége, hogy ő az, aki az én életem számára, mert ezt nem fogod megérteni egészen addig, amíg a lélek ki nem jelenti neked. A többi tanítvány se értette. Sőt, elmondom, hogy Péter 10 perccel azelőtt se tudta és értette. Sőt, Péter 10 perccel utána se érti, hogy mit mondott teljesen. Mert az a kijelentés, mivel még nem volt pünkösdés, nem töltetett ki Istennek lelke a szívükbe, ezért Péter mindjárt utána megnyilvánul újra, szinte erőre kapva, hogy milyen jót mondtam az előbb, hát akkor majd most is, és azt mondja Jézusnak, hogy mentsen Uram attól, hogy te keresztre menjél. És akinek előbb azt mondta, hogy boldog vagy Simon, annak azt mondja, akkor Jézus azt az egyszerű kis mondatot mondja, hogy távozz tőlem, sátán, mert ember szempontjából gondolkodol, és bántásomra vagy nékem. Na ez ám a kemény dolog, nem? Kiderül, hogy ha Isten lelke nem vezeti Pétert, akkor Péter az óráig nem lát. Ugyanúgy, mint a többi tanítvány. Az atya a lelke által megjelenti Péternek, hogy kicsoda Jézus. Miért van ez az egész kérdezősködés? Nem Jézusnak van mindenre szüksége, nem közvéleménykutatást tart. És akarja megtudni, hogy hány százalék mond Jeremiásnak, hány százalék ennek, annak, amannak, mi a helyzet, hogyan gondolkodjam, hogyan lépjek. Nem Jézusnak van erre szüksége, nagyon jól tudja azt, hogy mit gondolnak az emberek. Számtalan esetben látjuk azt, hogy az emberek gondolatát ismeri Jézus, holott nem mondják ki, maguk között pusmognak, és mégis tudja, hogy mit gondol. Például ott van az a jelenet, amikor leeresztik a tető héjazatát megbontva, a gutaütött embert a barátai abban a házban, és Jézus azt mondja neki, hogy megbocsátottak a te bűneid. A döbbent hallgatóság kezd magában gondolkodni és pusmogni, hogy bűnöket bocsát. Hát ez csak az Isten teheti. Ki ez? Mit gondol magáról? És akkor elmondja Jézus, mert hallja és tudja, és ismeri az emberek gondolatait, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, kelj fel és jár, és föl kell és kimegy. És megbocsátja a bűnöket, és ismeri azt, hogy mit gondol, ki mit gondol, hogyan gondolkodik, mi mozog, milyen indulat mozog, milyen feszültség van a szívében, mindent tökéletesen ismer. Tehát nem azért kérdezi, mert nem tudja, hanem azért kérdezi Jézus, mert a tanítványoknak van szükségük arra, hogy kimondják, hogy megfogalmazzák, kicsoda az ő mesterük. Megfogalmazni azonban látjuk, nem tudják, ezért egy küszöb van, amit át kell ugrani, ők sem képesek erre, és mégis Isten lelke egynek közülük kijelenti magát. Annyira nem képesek, hogy gondoljunk az utolsó napokra, amit Jézus itt a földön tölt. Filipp elmondja a maga zseniális mondatát. Sokat beszélsz te itt, Jézus, mutasd meg nekünk az atyát, és az nekünk elég. És Jézus ott áll, és szinte meg van döbbenve, és azt mondja, hogy Filipp, annyi ideje veletek vagyok, és még mindig nem ismertél meg engem. Aki engem lát, Filipp, az látja az atyát. Filipp nem érti. A valódi megfogalmazás Isten lelkétől jön. Jézus megismerése a legfontosabb dolog a világon. Sokan el tudják azt mondani, hogy Jézus a Krisztus, Isten fia megváltó. Ó, mennyire könnyű ezt tudni, vagy mondani, vagy megtanulni, elismételni, de vajon élő ismerete ez? Különös a másik evangéliumnak a fogalmazása, benne van az, hogy amikor mennének Cézárral Filippi felé. Tehát tulajdonképpen úgy lehet őket látni, Jézus és a tanítványait együtt, hogy együtt mennek valahová, járnak az úton, és közben megkérdezi Jézus, hogy kinek tartotok ti engem. Illetve hát előtte azt, hogy kinek tartanak az emberek. Azaz egy csodálatos képet vetít elénk, hogy a mi életünk is egy ilyenfajta Jézus követés és úton járás. És ennek vannak állomásai. Nehogy azt higgye valaki, hogy egyszer megérti azt, hogy kicsoda Jézus, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, és ezzel befejeződött a vele való ismerkedés, de ennek az ismeretnek mélysége van. Olyan mélysége, hogy úgy még nem láttad, ahogyan látni fogod majd egy év múlva. Vissza tudsz tekinteni egy évvel visszafel az életedre, és meg tudod mutatni, ha történt fejlődés az életedben, ha Jézussal jártál, akkor meg tudod mutatni, miben ismerted meg őt jobban, hova vezetett téged. Ne jöjjünk ki soha ennek a mozgalmasságából, hogy vele megyek, és egyszer csak megkérdezi tőlem, hogy kinek tartasz te engem. Mint ahogy most megkérdezi tőled, kinek tartasz te engem. Ilyenkor szokott az ember példaszerű eminenst választ adni, és elmondja, hogy ez is ez vagy Jézus. De Jézus újra folytatja, és elmondja, kinek tartasz te engem, mert nem erre gondol, hanem arra gondol, hogy a te életedben, ahol most jársz, kinek tartod őt, kinek látod őt. Nem tudom, hogy hol jár az életed. Nyomorúságban. Nehézségeid vannak. Akkor mondd el azt, hogy kinek látod most Jézust, kinek tartod őt. Szabadítónak a nehézségben. Olyan valakinek, akiért az életedet fölemeli és tovább viszi, megtartója a te életednek. Kinek tartod most Jézust? Ennél nagyobb kérdés nincsen, hogy az életedet összetud kötni azzal az időszakkal, pillanattal, ahol most jársz. Más akkor, amikor a boldogság mezején vezet, akkor csodálatos, ajándékozó, örömet szerző Isten, az Isten fia neked. Más, amikor nehézségek között mész, akkor szabadító Isten. Elmondja neked valaki, hogy milyen a nyomorúságban az Isten. Elmondja, hogy hogyan szabadított meg. Azt hiszed, tudod? Hallottál valamit, valami külső ismeret a fejedben van. Sőt, még el is meséled talán lelkesen a másiknak, hogy hát kézed, mit hallotta. Akkor a bajba esett, és az Isten mégis apró kis dolgokkal megszabadította őt. Tudod, mi a próbája? Amikor te belekerülsz abba a nyomorúságba, akkor hogy hiszel? Akkor hogy tudod meglátni Jézust, mint aki hatalommal téged megtart? Egészen másképp fogod látni, más, hogy így szabad mondanom, perspektívából fogod látni az ő személyét. És ő eljön és megkérdezi, kinek tartasz te engem? Ki vagyok most neked? Nekünk van szükségünk, óriási szükségünk erre a kérdésre, hogy egyszer megértsük és meglássuk, hogy újra és újra jön Jézus, akivel mi beszélgetünk, aki szól hozzánk, akinek jelenlétét megtapasztaljuk, és nem egy absztrakt Istenben hiszünk, akiről el tudjuk mondani, hogy mert megtanultuk, még talán a hittanórán vagy később, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Hanem személyes bizonyságot tudunk tenni róla, hogy ő az én életemben vezetett. Vezetett, amikor homály volt, amikor fogalmam nem volt arról, hogy merre kéne menni. Keresztül vitt olyan helyzeteken, amikor azt hittem, hogy el kell veszni. Amikor azt hittem, hogy az életem csődbe jut, de ő megtartott, megóvott, védelmezett. Ő növekedést adott. Jutottam egyről kettőre. A-ról B-re, B-ről C-re, C-ről D-re. Van valami tartása, folyamata az életemnek. Mit mond neked most? Mert az az érdekesség a dolognak, hogy van egy élethelyzet, amiben vagy, ahol megkérdezi, kinek tartasz most engem, és amikor elkezded mondani, arról beszél az ige, majd Isten lelke mutatja meg, hogy kicsoda ő neked most ebben a pillanatban. Mert nem Péter találta ki, hanem Isten lelke mutatta meg neki, hogy te a Krisztus vagy, az élő Istennek fia. Ezért abban a pillanatban, amikor az ember belejut egy élethelyzetbe, és jön Jézus és megkérdezi, hogy kinek tartasz te engem, és amikor te elkezd el válaszolni, akkor kijelenti, hogy kicsoda ő neked, ebben az élethelyzetben. Erről szól ez az ige. Nincs ennél nagyobb dolog, mint amikor újra meglátjuk őt, meg is ígéri ezt nekünk Jézus. A világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mondja János evangéliumának 14. részében. A világ nem lát engem többé, de ti meg fogtok látni. És az Isten lelke kijelenti, mert így mondja Jézus, mert az enyémből vesz és engem dicsőít. Mert megemlékeztet mindarról, amit én mondtam nektek. Nincs ennél csodálatosabb dolog, mint amikor Jézus megmutatja önmagát. Megmutatja talán úgy Jézus neked a lélek, mint aki a te védelmeződ. Mint aki erőt ad az élethez, mint aki lehetőségeket nyit meg neked. Mint aki megóvja a lábadat a csapdától. Mint aki megszabadít a bűneidből. Mint aki a kísértésekben megőrzi a lelkedet, amikor hozzá kiáltasz. Mint aki vezet téged azon az úton, ami keskeny, ezért könnyű letérni róla. Könnyű elveszíteni azt a vonalat, amit végig kell járni, aminek a vége örök élet. Mint aki megőriz a hamis gondolattól, hogy ne legyen a fejed tele olyan gondolatokkal, amelynek a forrása gonosz és ördögi. Megmutatja Jézust. És mikor megcselekszik valamit, és megmutatja önmagát nekünk abba a cselekedetbe, akkor újra meglátjuk őt. Isten lelke kérdez, és Isten lelke megadja a választ. De itt Jézus nem fejezi be, hanem van egy másik fele is ennek a történetnek, hogy újra és újra, hogy úgy mondjam neked, szent identitást akar neked adni abban a tekintetben, hogy kihez tartozol, ki a te urad. Olyan sokszor én távolinak látjuk Jézust. Vagy úgy látjuk, hogy fönn van a mennyben, az Atya jobbján, de hát el se lehet odáig látni, nagy távcsövekkel sem. Vagy pedig olyannak látjuk, hogy látjuk azt a Jézust, aki itt járt a földön, akinek lehet ellene mondani, akit aztán a végén meg lehet köpdösni, meg lehet verni. Ki a te hősöd? Erről szól ez az ige. Ki a te hősöd, akiért odaadtad az életedet, akire rábíztad az életedet? Mindig újra és újra megmutatja magát, ez vagyok neked. És amikor megmutatja magát, akkor lelkével munkálkodik, hogy te ki tud mondani és hitvallást tudjál tenni, hogy te mondd ki, hogy a tiéd is legyen. És amikor ez megtörténik, akkor Jézus elmondja, hogy te ki vagy neki. És egy nagyon fontos dologhoz érkeztünk ezzel. A legtöbb keresztjén megmarad a gyerekkorban. Nem tudja, hogy mi végre van, csak azt tudja, hogy van. Gyerek. Pici gyerek az ilyen, hogy ő úgy van. Nem gondol a jövővel, nem gondol a múlttal, hanem ő úgy van. És úgy hordozzák a pici gyereket. Felnőtt embernek az a jelentősége, vagy jellegzetessége, hogy tudja, hogy mi végre van, mifelé kéne menni, mi a célom. Nézzétek meg, Péternek Jézus elmondja azt, hogy mit akarok belőled kreálni. Elmondja. Megmutatja Péternek azt, hogy én pedig megmondom neked, hogy te Simon vagy, Jónának fia, de Kéfásnak fogsz hivatni. Kősziklává teszlek téged. Halász vagy, ilyen vagy, olyan vagy, teljesen mindegy, hirtelen haragú vagy, hirtelen indulatú ember vagy, érzelmes ember vagy, meg kősziklává teszlek téged. Olyanná, amilyen soha nem voltál. És itt kerül sínre Péternek az élete. És aztán egész végig Jézus erre a szerepre, amit majd el fog játszani, amikor eljön Pünkölt, és a lelke Pétert birtokba veszi, akkor egész végig ezt az életpályát fogja megfutni, amit Jézus elmondott neki előre. Hadd kérdezem meg, hogy neked van ilyen? Neked elmondta Isten, hogy mi a terve a te életeddel? Vagy te csak úgy vagy? Hogy mi végre? Hát azt nem tudom. De csak úgy vagy. Ilyen jó, hogy Jézus, amikor közel hív magához, és megkérdezi, te kinek mondasz engem? És hitvallást tesz az ember, és Isten lelke által a jó választ adja meg, akkor Jézus utána odafordul, és megmondja, kivé foglak téged tenni. Értsétek meg, ez kulcskérdés. Enélkül nincs az életnek gerince. Az ember eltervez dolgokat, szeretne dolgokat, földi dolgokat fog mondani, eltervezem, hogy én szeretnék egy egyetemet elvégezni, utána szeretnék egy jó munkahelyet, Szeretnék családot, szeretnék ezt, azt, amazt, és tervezget az ember, vagy tervezel onnan, ahol épp most áll az életed az időben, élethelyzetben. De milyen gerinc alapján tervezed? A járulékos dolgokat, mert ez a földi élettel együtt jár a dolog, és el fog múlni. Milyen alapon tervezed? Mi a fő vonala? Mi a fő csapás? Mi a fő gondolata a te életednek? Calvin János azt mondja, hogy úgy kezd el az institúciót, mint a korának nagy felismerése, ez egyik jelsz az, hogy ismerd meg magad, meg kell ismerjük magunkat. Nagyon logikus gondolat amúgy. Nem ismerjük magunkat, akkor nem tudjuk, hogy mire vagyunk jók, nem értjük azt, hogy merre fele kéne menni, semmit nem tudunk. Aki nem ismeri magát, semmit nem tud. Nem tudja elhelyezni magát a kontextusban, az életben, az életnek a dolgaiba. És Calvin is ezzel kezdi, hogy a legfontosabb dolog megismerni önmagunkat. Csak hogy folytatja úgy is, hogy mindig rossz eredményre jutunk ebben a kérdésben. Akkor tudjuk igazán megismerni önmagunkat, amikor megismerjük az Istent. Amikor megismerjük az Istent, meglátjuk, hogy baj van velünk, mert bűnösök vagyunk. És akkor megismerjük az Istent, akkor megismerjük az ő szeretetét, hogy ő ezt a roppant fájdalmas, lehetetlen, megváltoztathatatlan kérdést, hogy bűnös vagyok, ezt már megoldotta kereszten Jézusban. És amikor az ember megismeri Istennek a szeretetét és kegyelmét, és elfogadja, na, akkor fogja megismerni azt, hogy kicsoda ő. Ugyanerről van szó, látjátok? Jézus megkérdezi, kinek tartasz engem, te válaszolsz, lelke megmutatja a jó választ, és megismered őt úgy, ahogy még nem láttad, vagy először. És akkor ez megtörténik, akkor ő megmutatja, ki vagy te neki. Mi a terve az életeddel? És talán Péter el tudja mondani, hogy nekem Jézus azt mondta, hogy más nevet adok. Nekem Jézus azt mondta, hogy kőszikla leszek. Nekem Jézus kulcsokat adott. És azt mondta, hogy amit megkötök a földön, az köt fel észre a mennyben is. Nekem Jézus azt mondta. Drága testvérem, amíg ilyen pontosan nem tudod elmondani azt, hogy neked mit mondott Jézus, addig nem tudod, hogy mi az ő terve veled. Ezért is mondja, gerincet, főcsapást, vonalat akarok adni az életednek, hogy tudd mire ráfűzni a dolgokat. A földi életnek dolgai, a család életnek dolgai, az anyagi kérdéseket, főcsapást, te belőled egy ilyen embert fogok kreálni. Amíg ez nincs, addig kóvályás van. Addig az ember nem tudja, hogy valójában mire való a személye, a lelke, az élete. Ezért Jézus föltesz egy nagyon fontos kérdést ma személyesen neked, kinek tartasz engem? Ott, ahol most vagy, az életedben. Kinek tartasz engem? Meg kell születni a válasznak. Használd ezt a napot, vagy a napnak egy idejét arra, hogy állj el és mondd el, hogy kinek tartod őt. Kezd neki. És hogy egyszer csak átveszi a szót az ő lelke, és benned elmondja neki, hogy kicsoda ő most neked. És aztán eljön az idő, és Jézus válaszol, és elmondja, hogy kit akarok belőle csinálni. Ki az, aki te vagy nekem? Semmi másért nem kérdezi meg a tanítványaitól ezt a kérdést, nem mások véleményére kíváncsi, sőt, még a tanítványok véleményére se kíváncsi. Csak azért kérdezi meg, hogy kijelenthesse önmagát, mert nekünk fontos, hogy tudjuk, kicsoda ő most az életünkbe. És nekünk fontos, hogy tudjuk, hogy mire szánta a mi életünket. De hadd hagyjalak itt, és folytasd itt te az Isten tiszteletet majd. Azzal, hogy Jézus megkérdezi tőled, te kinek tartasz engem? Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, hogy Jézus Krisztus elment a mennybe, és azóta a Szentlélek jelenléte miatt nem pillanatnyi megvilágosodások vannak, hanem a te lelked, ami hívő szívünkbe beleköltözik és vezet egész életünkön keresztül. Köszönjük, hogy amit tanítasz, azt remélhetjük bátorsággal. Hogy miközben választ adunk Jézusnak, elmondjuk, hogy ki most a mi életünk számára, közben a te lelked átveszi majd a szót. Hogy olyat mondjunk, olyan vallástétellel álljunk a te eléd, amely a valódi igazságot jeleníti meg. Köszönjük, hogy mert itt van a lélek, ezért lehetséges mindez. És köszönjük, hogy amikor megvalljuk azt, hogy ki vagy most nekünk, akkor te elmondod, hogy mi kik vagyunk most neked. És ebben benne van az út, benne van a vezetés, benne van a felkészítés egy olyan időszakra, amely majd elkövetkezik. És benne van a megőrzés, és benne van az, hogy milyen gondolat alapján szervezzük a mi életünket. Köszönjük, hogy az életnek a gerincét, főcsapását te határozod meg. És ha mi azon járunk, akkor végül azon áldás lesz, és a legvégén pedig üdvösségbe szalad bele a mi életünk. Kérünk téged, hogy hadd találkozzunk veled egészen személyesen és egészen valóságosan. Hadd valljuk meg neked ezen a mai napon, hogy ki vagy te nekünk. Köszönjük, hogy erre hívtál el, hogy erre bátorítasz, mert mondani valód van a mi számunkra. Egészen személyes mindenkinek, aki itt van. Így kérünk, hogy áld meg a mi istentiszteletünknek nem csak az itt lezajló részét, hanem a folytatását is veled. Édesatyánk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetésre válaszul énekeljük a 229. dicséretünknek az első versét. A 229. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a himnusz eléneklése és az áldás vétele előtt énekeljük a 229. megkezdett dicséretünket, annak is a második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsér tékedet. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ti pedig kinek mondotok engem? Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.